A deglobalizációról fogunk beszélni, illetve arról, hogy vannak a nyertesei, vesztesei, meg szerintem majd azzal kezdjük, hogy egy pár szóban, hogy egyáltalán mi ez a jelenség folyamat.
Meg hogy Magyarország lehet ennek a nyertese.
Igen, Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével beszéljük ezt, tehát szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi ez röviden ez a folyamat? Csak írjuk le, mielőtt belevágunk, hogy kik lehetnek nyertesei, vesztesei, és mi hol állunk ezzel Magyarországon.
Hát nem akarom nagyon távolról kezdeni, de azért ugye a 80-as évek, 90-es évek és a 2000-es évek egészen a nagy pénzügyi válságig arról szóltak, hogy hát egyre bővült a világkereskedelem, egyre többen kapcsolódtak be ebbe a globális kereskedelmi ügymenetbe, mert hogy ugye a részvétel a nemzetközi kereskedelemben az jóléti töbletet hoz, tehát az gazdasági növekedéshez járul hozzá. Ez egy ilyen pozitív folyamat volt. Ez egyébként a 2007-8-as pénzügyi válsággal megtorpant, és azóta nem nő tovább. Ugye ezt hogyan lehet mérni? A világkereskedelemnek, export-importnak a GDP, globális GDP-hez mért arányával lehet a legjobban ezt szemléltetni, és ebben látszik a megtorpanás, ami pedig ugye itt nem csak arról van szó, hogy áruk meg szolgáltatások cserélnek gazdát országhatárokon túl, hanem arról is, hogy a működő tőke is áramlik, és egyik országból a másikba, és a működő tőke áramlásban látunk egy éles váltást, szintén a 2007-8-as válságot követően, és egy nagyon komoly visszaesés van, szintén, hogyha a globális GDP arányában mérjük. Itt ezt a jelenséget lehet nevezni angol szavakkal, homeshoringnak, reshoringnak egyfelől, tehát ami azt jelenti, hogy hazaviszik inkább a beruházásokat a cégek, vagy eleve otthon teremtik meg a saját országukban, vagy pedig ugye van a másik kifejezés pár, a nearshoring, illetve friendshoring, ami ugye arról szól, hogy hát valami baráti országba kellene helyezni inkább azt a tevékenységet, szövetséges, politikai szövetségeshez kell vinni, vagy pedig ugye a nearshoring, hogy hát nem nagyon távolra kellene kihelyezni a tevékenységet egy multinacionális cégnek, mondjuk, hogy a beszállítókat nem oda kellene helyezni, hanem közelbe, példaképpen, tehát mondjuk egy amerikai cégnek nem Kínában, hanem mondjuk Mexikóban, vagy éppen az Egyesült Államokban kellene a beruházást végrehajtani, és ez is történik. Nyilván vannak ennek sok vesztesei, mivel hogy ugye azt tudjuk, hogyha a globalizáció az gazdasági töbletet okoz, akkor a deglobalizáció az elvesz ebből, tehát ez veszteséget okoz. De mint ahogy a globalizációnak is voltak, a sok nyertese mellett voltak vesztesei, tehát ez nem egy fekete, vagy nem egy egyértelműen pozitív folyamat, nem mindenki számára az, hogy a deglobalizációnak is a sok vesztes mellett vannak nyertesei, és a kérdés az, hogy Magyarország hogyan áll ebben a tekintetben, és azt lehet gondolni, hogy az elmúlt években és jelenleg Magyarország ennek a nyertese abban a tekintetben, hogy mind a friendshoring, tehát a baráti országba történő befektetés tekintetében egész jól állunk, mint pedig ugye a nearshoring tekintetében, tehát az, hogy ezek a nagyon sérülékeny, hosszú beszállítói láncok lerövidüljenek, hogy a nagy nyugat-európai felvevő piac szempontjából az biztonságosabb, és ezért célszerűbb, hogyha közelebb hozzák a beszállítókat Kelet-Európába, azon belül is Magyarországra.
A nír az érthetőbb, de kinek vagyunk mi a barátai, mert ugye pont az elszigetelődésünkről olvasunk most sokat, az hogy működik. És ugye még annyit, hogy ugye ez a folyamat a Covid után gyorsult föl, ugye ez kimondottan fölgyorsította, hogyha azt mondjuk, hogy a békés tízes évek a jó kis infláció nélküli gazdasági növekedéssel, akkor már kevesebbet hallottunk a globalizációról, az úgy beállt, már nem erősödött tovább, viszont a Covid hozta el azt, hogy a deglobalizáció, illetve ez a nearshoring beindult, illetve fölgyorsult, ugye?
Igen, és egy kicsit tágabban nyitjuk a szemünket, akkor azért felsejlik elmögött a folyamat mögött Kína felemelkedése, nem csak gazdasági, hanem politikai, katonai értelemben is a szuperhatalmi pozícióra való törekvése, és egy kétpólusú világba élünk egyre inkább, amelyiknek az egyik pólusa az Egyesült Államok, a másik pólusa Kína, és látjuk azt, hogy a geopolitikai konfliktusok, a geopolitikai fragmentáció az elmúlt években, a 20-as években egyre jelentékenyebbé válik. És hogy a kérdésedre válaszoljak, kinek vagyunk mi a barátai, hát ugye hogyan lehet hozzáállni ez a folyamathoz, miközben azt látjuk, hogy ilyen centripetális erővel igyekeznek a szuperhatalmak, az Egyesült Államok és Kína magához húzni, magához vonzani a szürkenőzónában lévő országokat, miközben aki nem tartozik a szuperhatalmaknak a közvetlen érdek zónájába, annak lemondani arról, hogy a másik szuperhatalom irányában is, tehát neki az az érdek, hogy mind a két szuperhatalom irányában nyitott legyen. Mert ugye akkor tudja a legtöbbet kihozni gazdasági értelemben, ezekből a kapcsolatokból, hogyha bezárja magát az egyik irányba, akkor gazdasági növekedéstől, beruházásoktól, stb. Esik el. Ugye Magyarországnak az a pozíciója, az a gazdaságpolitikai, gazdaságdiplomáciai álláspontja, hogy hát nekünk részt kell vennünk a globalizációban, nyitottnak kell lenni mind a kettő szuperhatalom irányába, és ezt látjuk is, hogy ez megvalósul, látjuk azt, hogy nagyon jelentős kínai beruházások történnek Magyarországon, látjuk azt, hogy ha nem is amerikai, de legalábbis nyugat-európai cégeknek a komoly beruházásai szintén megvalósulnak Magyarországon, tehát ebben az értelemben jelenleg Magyarország a nyertese ennek a folyamatnak. Hogy ez meddig tart?
Meddig tartott, és mitől függ, hogy ez így maradhat?
Hogy lehet fenntartani?
Igen. A probléma az, hogy ez nem Magyarországon múlik. Tehát az egészen nyilvánvaló, hogy Európában egymással ellentétes országstratégiák vannak ebben a tekintetben, és akkor a gazdaság az már csak egyik vetülete ennek a történetnek, itt politikai, katonai pozíciókról is érdemes beszélni, különösképpen ugye az ukrán háború, Ukrajnában zajló háború kapcsán, és emlékezhetünk arra, hogy néhány héttel ezelőtt egy magas szintű Európai Uniós küldöttség járt Kínában, az Európai Bizottság elnöke, a francia elnök és más magasrangú politikusok is részt vettek ebben, amelyiknek éppen az volt az egyik célja, hogy hogyan tud az Európai Unió nyitott maradni mind az Egyesült Államok, mind Kína irányában gazdaságilag, de azt azért látjuk, hogy Európában ennek a típusú orientációnak nem csak feltétlen hívei vannak, hanem vannak olyan országok, amelyek ezzel kapcsolatban egészen mást gondolnak, egyértelműen leteszik a voksukat az amerikai orientáció mellett, és egyelőre itt még ez egy eldöntetlen kérdés, hogy Európa akkor milyen irányba tud elmozdulni, vagy milyen irányba tud sodródni ebben a tekintetben. És hát azt azért a Nemzetközi Valuta Alap legutolsó anyagában, április közepén megjelent anyagában, amire egyébként hivatkozok ebben a cikkben, az megfogalmazzák, hogy egyetlen egy ország számára nehéz nyitottnak maradni mind a két szuperhatalom irányában, hogyha a közvetlen nagyobb régiója az nem ezt a stratégiát folytatja. Tehát hogyha az Európai Unió sikeresen abszolválja azt a feladatot, hogy gazdaságilag mind Kína, mind Amerika irányában nyitott marad, az egy több sikerrel kecsegtető stratégia, azzal szemben, hogyha csak egy-két ország, különösen egy kis ország, mint például Magyarország marad ebben a stratégiában benne. Úgyhogy egyrészt múlik azon, hogy az Amerika és Kína közötti konfliktusok azok a következő évtizedben, beszéljünk itt évtizedes távlatokról, ezek erősödnek, ezek felhangosodnak, vagy pedig elhalkulnak, tehát a szuperhatalmak rivalizációjában mi történik. Hát nekem nincsenek jó érzéseim ezzel kapcsolatban, de nem tudjuk, majd meglátjuk. Illetve a másik kérdés az az, hogy az Európai Uniónak sikerül-e egy egységes álláspontot megfogalmaznia a nyitottság kérdésében, a mindkét szuperhatalom iránti nyitottság kérdésében, vagy sem.
Hát ezt gondolom attól is függ, hogy ugye a háború kérdése, mert hogy amíg háború van, akkor a katonai szempontok is befolyásolják az orientációt, tehát amíg az Oroszországhoz, vagy Ukrajnához közeli országok egyértelmű állást foglalnak a katonai szempontok alapján, akkor ez mondjuk valamilyen irányba az ő részükről egy egyértelmű elkötelevődés. Békeidőben lehet, hogy a gazdasági szempontok el jobban előtérbe kerülnének, és nem lennének ennyire elkötelezettek.
Pontosan, így van.
Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük mindezt.
És ajánljuk még a G7-en a cikkedet, a véleménycikkedet, ott nyilván több részlet, és egyben olvasható az egész.
Igen, aminek kapcsán így van. Kerestünk. Magyarország ma a deglobalizáció nyertese, de könnyen esett két pat közé ez a cikknek a címe, ha valaki még érdeklődik. Köszönjük szépen.
Köszönjük még egyszer, szép napot.
Köszi. Sziasztok nektek is.
Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.